Kicsit becsapós társadalomban élünk, meg világban élünk, mert a siker értékmérőjét az emberek általában kívül keresik, hogy mennyi pénzt kerestek, meg hányan ismerik meg az utcán, meg nem. De nekem például a veletek egy idős két fiam, a három gyerekemből a két fiam, mind a kettő megszüntette a Facebook oldalát. Azt mondják, hogy nekik erre nincs idejük, nincs energiájuk, meg. Mellettem itt a kommentátorállásban Hegyi Iván, a sportújságíró, és hát emlékszem, hogy meccs közben elkezdtük keresni az interneten, hogy írjuk be, hogy Brazília legnagyobb veresége ever. Szerintem nem tudunk még jobban futballozni, mint mondjuk az oroszok, a szerbek vagy a törökök. De csapatban, mentalitásban sokkal jobbak voltunk nálunk. Mert egy ilyen pici nemzet mivel tud kitűnni? Most vagy elfogadjuk, hogy kicsik vagyunk, és mi kérünk elnézést, hadd üljünk már meg itt a kályha mellett a sarokban, mert mindennel egyetértünk, amit ti nagyon gondoltok. Vagy azt gondoljuk, hogy igen, tudomásul veszük, hogy vannak nálunk nagyobbak is, de azért mi ezt, meg ezt, meg ezt meg tudjuk csinálni.
Sziasztok! Ez itt a Magyar Sikerstory Podcast. Mai vendégünk Gundel Takács Gábor, aki újságíró, műsorvezető, sportriporter és kommentátor is. Üdvözlünk a podcastunkban.
Szervusztok, szia, köszöntök benneki.
Így fel is soroltam ezt a sok szép szerepet. Első kérdésként megkérdezünk, hogy melyik úgymond a kedvenced, vagy melyiket csinálod legszívesebben?
Hát igazából nincs kedvencem, és az addig jó, ameddig nem egyfélét csinál az ember, vagy legalábbis szeretem azt, hogy nagyon sok mindent csináltam, megcsinálok is most is az életemben. Mert valahogy mindig az volt, hogy amikor olyan nagyon egyfélét csinálok, akkor az ember egy kicsit belefárad, és akkor jó, jó valami más csináltam. Mondok egy példát, hogy egy héten forgattunk 15 vetélkedőt, akkor utána jó volt futballmeccsre menni, mert más impulzusok, másképp kell gondolkozni televíziósként, egy teljesen másfajta műfaj, de fordítva is igaz, tehát hogyha hazajöttem egy labdarúgó EB-ről, vagy egy VB-ről, ahol ilyen 18-20 meccset közvetítettem, és mondjuk 5 héten keresztül csak a futballról szólt minden, akkor utána jó volt bemenni a stúdióba, és egy kicsit mással is foglalkozni, meg az embernek másképp használni az agyát, meg a szakmáját. Úgyhogy én a mai napig is nagyon élvezem azt, hogy sok mindent csinálok, meg nem ugyanabba az irodába megyek minden reggel 8-tól 5-ig, ha kell, hanem ilyen nagyon pörgős és nagyon változatos az élet.
Tehát akkor, hogy látjuk, hogy fontos neked a sokoldalúság, változatosság, és...
Hát tulajdonképpen azért vagyok jó helyzetben, mert csupa olyan dolgot csinálok, ami amúgy is érdekel, és hogy az ember a magánéletében is sokféle dolgot csinál, ugye? Hol színházba megy, hol meccsre megy, hol olvas, hol játszik, hol nem tudom, az egyik hobbiának hódol, hol a másiknak, hol nem tudom, dolgozik, stb. És én ezek közül egy csomó mindent a munkámban is meg tudok csinálni. Tehát én mindig is nagyon szerettem a sportot, magam is sportoltam, akkor is nézek sportot, hogyha annak nincs szakmai oka. Mindig is nagyon szerettem játszani, tehát nem esik nehezemre vetélkedő műsorokat csinálni, mert szeretek játszani. Hozzáteszem egyébként, hogy szerintem csak azt tud jól vetélkedő csinálni, aki maga is szeret játszani, mert egyébként képtelenség. Úgyhogy én tulajdonképpen abban a szempontból szerencsés vagyok, hogy egy csomó olyasmiből élek, amit amúgy is szeretek a magánéletemben.
És még így a sokoldalúsághoz kapcsolódóan, ugye korábban még egy teljesen másik dologgal foglalkoztál, a színészettel. Valamilyen szinten kapcsolódik a tévéshez, de hogy...
Hát igen, az igazából az egy abból a szempontból egy félreértés volt, hogy én azt gondolom, hogy mindenkiben van valamilyen fajta késztetés, ugye, hogy ő mi érdekli, mi szeretne lenni. Az orvosi pálya felé orientálódik, az építészet felé orientálódik, a gazdaság felé, vagy mondjuk a színház, vagy a művészetek felé. Na most én azt gondolom, már így utólag persze, megfejtve, hogy mi történt annak idején, hogy az okozta a problémát, hogy szerintem általában a művészekben és általában az újságírókban ugyanaz a két késztetés van meg. Az egyik egyfajta kutakodás, hogy mi történik a világban, mik a történetek, mik az emberi sztorik, sorsok, tragédiák, komédiák. A második késztetés, hogy ezt jó volna megmutatni másoknak. És ebben a kettő teljesen egyforma. Csak egy fiatal nem feltétlenül tudja, hogy a késztetéseinek mi a megnyilvánulási formája. És a késztetés rendben volt, mert megvolt, meg megvan mind a kettő, de nekem nem a színház az, az eszköz, hanem a televíziózás. És valójában az élet ezt tette helyre, hogy nekem nem a színházban van a helyem, hanem a televíziózásban van a helyem. Ezért van az, hogy, hogy mai napig is színházba járok sokat, és sosincs bennem olyan érzés, hogy, hogy nekem kéne ott lenni, nem ennek a ripacsnak, hanem mit keres ez ott, hanem abszolút, abszolút békében vagyok ezzel, hogy nem lettem színész, mert azt gondolom, hogy, hogy most vagyok a helyemen. Most vagyok, most csinálom azt, amit, amit nekem csinálnom kell.
És akkor gyakorlatilag így hiszel a sorsban? Vagy ez?
Én abszolút fatalista vagyok, tehát engem olyan, olyan sokszor tett jó helyre a sorsom, meg olyan sokszor hozott elém dolgokat, amik, amik aztán jók voltak, vagy sikeresek voltak a, az életemben, és olyan sokszor volt az, hogy, hogy mondjuk, hogy én kitaláltam valamit, vagy beadtam valamit, egy szinopszist, vagy mit tudom én, abból nem lett semmi, el se olvasták, vagy visszadobták, vagy nem kellett, vagy nem tudom. Szóval nekem, én azt gondolom, hogy, hogy de általában is azt gondolom, hogy, hogy mindenkinek egy picit azért hagynia kell, hogy az élet áramoljon, hogy az élet egy picit vigye, hogy az, az megmutass, kinyisson ajtókat. De a munkát, mondjuk az alázatot, a fegyelmet, a kitartást, az embernek már saját magának kell beletennie. Tehát ez nem a sült galamb effektus. Aki fatalista, az nem a sült galambra vár. Az csak hagyja, hogy az életet egy picit vigye, de beleteszi a munkát meg, mert utána már nem lesz következő. Tehát ha kapok egy lehetőséget, de nem élek vele, akkor nem lesz következő lehetőség, ugye? Szóval én valahogy ezzel így vagyok, és már el is engedtem azt, hogy, hogy mi lesz velem 5 év múlva, vagy 10 év múlva, mert olyan sokszor gondoltam már valamit, hogy mi lesz velem 5 év múlva, meg 10 év múlva, és nem az lett 5 év múlva, meg 10 év múlva. Én már igazából nem is görcsölök ezen. És azt gondolom, hogy úgy pontosan jól lehet élni, hogyha ha az ember hagyja magát egy picit, figyel a dolgaira, figyel arra, hogy harmóniában van-e, hogy jól van-e, mert egyébként az egy nagyon jó visszajelzés arra, hogy, hogy jó irányba tartok-e, vagy rossz irányba. Az ember belül érzi, hogy jól vagyok, vagy nem vagyok jól. Tehát csak egy példát mondjak, egyszer mesélte az egyik játékos ilyen 40 éves kora körül, hogy ő mérnök volt, és ő szeretett is mérnök lenni, és nem volt vele baj, de valahogy úgy sose érezte igazán a magáénak. De most összeszedte a bátorságát, ott hagyta, és most végre azt szereti, végre azt csinálja, amit mindig is szeretett volna, hogy most sajtot készít, és van egy sajt manufaktúrája. És látszott, hogy boldog. Tehát, és szerintem hagyni kell, figyelni kell erre a belső hangra, hogy jól vagy-e, hogy boldog vagy-e, hogy harmóniában vagy-e, és akkor az segít abban, hogy meg ki lehet találni, hogy nem ennyi tanárnak, mert ott nem lehet sok pénzt keresni, de ha te tanár szeretnél lenni, és abban vagy jó, és jó tanár leszel, akkor ott fogod megtalálni a boldogságodat, bármit fizetnek érte. Egyébként én azt gondolom, hogy egy jó tanár egy jó iskolában jól fogják végeredményben megfizetni, de legalábbis boldog lesz, nem csak a pénztől lesz az ember maradéktalanul boldog.
És te mondjuk mennyire érezted így egy meredek döntésnek azt, hogy független, úgymond függetlenné szabadúszóval váltál, saját megfogalmazás szerint, így 2017-től, hogy akkor így mennyire érezted másnak mostantól az életed, vagy akkortól az életed, vagy ez így mennyire volt bátor lépés?
Hát azért volt, nem volt választásom, tehát igazából az élet kényszerített rá, tehát nem az volt, nem arról volt szó, hogy a jó helyet jobbat választottam, vagy nem azt, hanem egyszerűen belekerültem olyan helyzetbe, ami miatt nekem ott föl kellett mondanom, mert a saját hitelességem vált megkérdőjelezhetővé.
Hogy maradj talpon.
Hát a maradj talpon miatt, igen. Ott politikailag diszkrimináltak egy játékost, és én azt gondoltam, hogy ezt nem lehet megtenni, és hogy ha erre nincsenek meg az eszközök, és ezt nem teszik helyre, akkor én egy dolgot tudok csinálni a saját védelmemben, hogy akkor viszont én felállok, és akkor nem adhatom bizonyos dolgokhoz az arcomat. Tehát igazából ez egy ilyen, az élet hozta, és hát persze akkor ez egy izgalmas helyzet volt, hogy hogyan tovább, de rengeteg minden megváltozott az életemben, egy csomó új ember, egy csomó új energia, egy csomó új lehetőség jött, és a mai napig is nagyon élvezem azt a fajta pörgést, amit ez a szabadság ad. Most arra nem is beszélve, hogy ugye nincs főnököm, azt csinálok, amiről azt gondolom, hogy jó, és megcsinálhatom, és nem vállalom el azt, amiről azt gondolom, hogy nem kéne megcsinálnom, nem kell bejárnom értekezletre, csak azért, mert minden kedden értekezlet van. Szóval persze mindennek vannak előnyei, meg hátrányai, mert amikor meg Covid van, és az összes munkámat lemondják, akkor fizetésem sincs, de összességében jól vagyok ebben. Azért is volt érdekes, mert amikor én 42 évesen visszamentem a televízióba egy ilyen nagy kanyar után, mert ugye onnan indultam, akkor azt gondoltam, hogy na most már innen fog nyugdíjba menni. Aztán 52 évesen fölmondtam, és most nem tudom, hogy mi lesz 10 év múlva, de nem is foglalkozom vele. Valahogy most az élet ezt hozta, és összességében ebben jól vagyok, mert rengeteg új dolog történt, meg történik.
És mondjuk ennyi dolog kipróbálása után te mit mondanál, mit jelent sikeresnek lenni, vagy mi a siker akkor?
Ugye a kicsit becsapós társadalomban élünk, meg világban élünk, mert a siker értékmérőjét az emberek általában kívül keresik, hogy mennyi pénzt kerestek, meg hányan ismerik meg az utcán, meg nem tudom, hogy hány...
Neked ezzel nincs gond, gondolom.
Tessék?
Neked ezzel nincs gond, hogy
megismerik. De nem, ezek azért vigyázni kell velük, mert azért ezek becsapós dolgok. Én azt gondolom, hogy a siker az sokkal inkább az, hogyha az ember le tudja győzni önmagát, ha túl tud lépni saját magán. Hogyha azt a lehetőséget, a lehetőséget, a tehetséget, azt az ember értékét tudja nemesíteni, akkor az siker. És ez most teljesen, ez mindenkinek a saját léptékéhez képest más. Volt a, nem is tudom melyik olimpia, talán a Riói olimpia előtt volt egy kampány, hogy ugye szokott lenni például úszásban vagy atlétikában, hogy megy egy sárga vonal a versenyzők, és akkor mutatjuk, hogy hol van a világrekord, ugye? És az volt a kampány, hogy lépd át a saját sárga vonaladat, ugye? Hogy neked hol van a saját sárga vonalad, és azt győzd le. Tehát ne az ellenfeledet, ne a melletted lévő pályán lévőt győzd le, hanem a magad sárga vonalát győz le. És azt gondolom, hogy ha ez sikerül, akkor az siker. Ha én 4 óra alatt lefutnám a maratont, akkor az egy óriási siker lenne. Mert nekem a sárga vonal a maratonfutás már nagyon kint van, hozzá kell tegyem, hogy megnehezíti, hogy még sose indultam, és nem is tervezem. De azt gondolom, hogy ez persze csak a vicc kedvéért, de komolyan mondva, nem csak a sportteljesítményben, hanem azt gondolom, az embernek minden tekintetében megvan a sárga vonala. Például az is egy sárga vonal, hogy tudom magamról, hogy mondjuk van egy rossz szokásom. És le tudom győzni saját magamat. A bennem lévő kis ördögöt, vagy a démonokat, vagy mindegy, hogy hívom, le tudom győzni. Az is egy sárga vonal, nem? Hogy le tudom győzni a saját rossz szokásomat, a falánkságomat, az irigységemet, a türelmetlenségemet, a bármimet, ugye? És mindenkinek vannak ilyen sárga vonalai. És azt gondolom, hogyha ezeket a sárga vonalakat át tudjuk lépni, akkor az siker. És az ad egy csomó boldogsághormont, és az ad egy csomó önbizalmat, és az mosolygóssá teszi az embert, mert győzött, mert le tudta győzni magát. Szóval szerintem a siker az alapvetően ez, és ebben mérhető.
És neked mi volt mondjuk egy ilyen nagy sárga vonal úgymond az életedben? Ha...
Hát sok van, hát mindig vannak újabbak, meg mindenkinek vannak rossz tulajdonságai. Nekem például egy nagy sárga vonal az, hogy az autóban ne bosszantsam föl magam, amikor közlekedek a budapesti forgalomban, vagy nem tudom, nyilván nekem is vannak gyengéim, vagy szóval ezeket az embernek le kell győznie, van-e önbizalma bizonyos dolgokhoz, mit csinál, meg mit nem csinál, meg az élet folyamatosan hozza ezeket a kisebb, nagyobb sárga vonalakat. Van, amelyik világszenzáció, van, amelyik csak egy ilyen kis csendes napi siker.
És hogy viszonyulsz mondjuk a kritikákhoz? Mint nagyon közismert személyiség, gondolom ér jó is, rossz is, és azt hogyan tudod feldolgozni, mennyire tartod fontosnak maguk a kritikáknak a szerepét?
Vagy így a kritika önmagában nagyon fontos az embernek, hogyha építő. Mert azt gondolom, hogy, és ez nem csak rám értendő, akinek van egy kritikus, egy tévékritikusa, hanem azt gondolom, hogy mindenkinek az életében kellenek olyan emberek, akik kívülről látják őt, és kívülről kontrollálják, és kívülről megmerik mondani azt, hogy figyelj, ez most nem volt jó, ez nem kellett volna, nem neked való, hülyeség volt, stb. Tehát kellenek az olyan emberek, akik kívülről látnak, és kívülről adnak egyfajta kontrollt, mert az ember belülről másképp érzékeli magát sokszor, mint ami a valóság, vagy amilyennek kívülről látszik. Ez biztos, hogy ti is már sokszor találkoztatok. És azt mondom, hogy ez nem csak a szakmában van így. Nekem is vannak olyan kollégák, akikkel már huzamosabb ideje, sok évtizede készítünk műsorokat, és tudom, hogy mennyire fontosak számomra, mert hiába vagyok én híres Gundel Takács Gábor, kell egy ember, aki kívülről azt mondja, hogy figyelj, ez most nem volt jó, vegyük föl még egyszer, vagy ez butaság volt, vagy rossz volt, stb. De azt is tudja, hogy mit kérhet tőlem, amitől én még jobb leszek, és tudja, hogy mit ne kérjem, mert az meg nem én vagyok, hanem az egy hazug dolog lenne. De ugyanez igaz az életben is, tehát a magánéletben is igaz. Hogyha valaki azt mondja az anyukát, hogy figyelj, szerintem most bunkó voltál barátnőddel, hanem kéne venni egy virágot, és izé. De mert hogy izé, de nincs igazad. Menj oda, és adj neki egy puszit. És ezek fontosak, ezek a fajta kritikák. Nyilván a kritikáknak van egy olyan nagyon nagy része, amivel meg manapság meg aztán pláne találkozunk, ezek a kommentelők például. Akik odaírnak valamit, oda dörrentenek a bejegyzésed alá, és már odébb is állt. És nem is tudja, el se olvasta, nem is volt rá kíváncsi, azt se tudjuk kicsoda, csak odaért valami bárdolatlanságot, és már ott sincs. Nyilván ezzel két baj van, az egyik az, hogy nem tudsz semmit kezdeni, legalábbis nagyon nehéz, bár le lehet tiltani egy-egy embert. A másik az, hogy még ha az ember tudja, hogy igazságtalan, akkor is fáj a fene egyen meg. Tehát, de miért mondta? Ugye? És azért ezt meg kell tanulni, én is hát a fiatal kollégáknak mindig szoktuk mondani, hogy ne olvassák kommenteket. Lehet, hogy lesz benne egy-két jó, de a többség az, ne olvassák kommenteket. Úgyhogy igen, ez tudni kell kezelni, és azt is tudni kell kezelni, hogyha ha fáj.
Jó. Esetleg volt valami ilyen híresebb bakid, vagy elszólásod, nem tudom, mert őszintén leszek, kerestünk ilyen videókat az interneten, de nem nagyon találtunk.
Hát...
megpróbáltam megfogni.
Olyan, amiből botrány lett volna, olyan, tehát Gundel azt mondta adásban, hogy olyan biztosan...
Tehát nem is ilyen személyiség vagy, aki amúgy ilyen hevesen nyilvánul, de meg annyira általában.
Nem, én mondjuk, én nem vagyok megosztó személyiség, ahogy ezt szokták fogalmazni. Tehát van, amikor kifejezetten egy megosztó személyiség kell, de van, amikor meg pont az kell, hogy valaki nem megosztó legyen. De hát ez már filozófia kérdése, vagy arcpolitika kérdése is, de személyiség kérdése alapvetően. Mármint, tehát az arcpolitika kérdése, hogy milyen műsorhoz mire van szükség. Egy provokatőrre van szükség, vagy valakire, aki egyensúlyt tud tartani. Ugye azért az nem mindegy. De egyébként de ez nyilván az én személyiségemből jön, és én nagyon nehezen élek egy olyan világban, mint manapság például a politikában, hogy a dolgok vagy fehérek, vagy feketék. Szerintem a dolgok egyáltalán nem fehérek, vagy feketék. Milliónyi árnyalat van. És ezeket türelemmel, meg odafigyeléssel, meg toleranciával kell szerintem kezelni. És nem úgy van, hogyha az egyik mondta, akkor jó, ha a másik rossz, bármit mondott.
De mondjuk ehhez kapcsolatban tényleg a mai, most ez nagyon kritikus kérdés, tudom, meg forró téma, de a mai magyar médiáról, vagy így a sajtóvilágról, mit gondolsz így még szakmabeliként most is, hogy a szemlélek írója is vagy, korábban is újságíró is voltál. Hogy látod ezt?
Hát nagyon, hát egyébként bizonyos tekintetben a társadalomnak a vetülete, de összességében egy nagyon érdekes dologról beszélünk, egy olyan dologról, ami rettenetesen gyorsan alakul át. Ugye most például amikor jöttem ide, egy olyan megbeszélésről jöttem, hogy tudunk online televíziós műsort csinálni, mondjuk vetélkedőt csinálni, vagy mi az, amit milyen eszközökkel, milyen gazdasági körülmények között, milyen bevételt lehet vele generálni, milyen módon kell kommunikálni, milyen hosszú legyen, milyen sűrűségben sugározzuk, stb.
Tehát, hogy online vennétek fel?
Hát és online kerülne tehát a nézők elé. Tehát most ugye ez egész média ott tart, hogy gyártjuk ugyanazokat a tartalmakat, mint eddig, csak nem feltétlen televízióba kerül, és nem feltétlen lineáris adásba, hanem majd valamikor valaki letölti és megnézi. Mint hogy egyébként manapság a tévéműsoroknak az egyre nagyobb részét az emberek letölti. Tehát egyre inkább rohanok haza, mert 7-kor kezdődik a Lucecita, és akkor nekem otthon kellett, majd letöltöm a Lucecitát, és akkor megnézek egybe három részt, kit érdekel. Tehát a futballmeccset azt rohanok haza megnézni. Igen. Azért az élőben mégiscsak jobb, ugye? Mert nem a jó mást. El ne mondjátok! És véletlenül bekapcsoltam a rádiót. De szóval ez egy nagyon érdekes dolog. És az is érdekes, hogy ez milyen televíziós eszközökkel lehet alkalmazni, milyen új eszközöket lehet találni. Most például én az elmúlt évben nagyon sok konferencián dolgoztam. Elő is adtam meg műsorvezető is voltam. És hát ugye ott egy konferencia teremben, színpad, díszlet, kész. De hát most ugye nem lehet konferenciázni, és ezért volt, aki, illetve nem volt, aki mindenki kitalálja, hogy lehet ezt fölvenni online. És például az egyik csapat kitalálta, hogy de hát figyeljetek, ha már itt vagyunk egy stúdióban, és virtuális a háttér, akkor mondjuk a klímabeszélgetés miért nem tesszük be egy erdőbe? És csináltak egy erdőt. És az erdőben volt a beszélgetés. Na most, hogyha ez a Bálnában van, vagy a kongresszusi központok, nem fognak erdőt csinálni a színpadon. De akkor éljünk ezekkel a lehetőségekkel, akkor próbáljuk meg ezt így csinálni. És ezek mindig ilyen érdekes dolgok, hogy jó, látjuk, hogy mi a nehézség, de nézzük meg, hogy mi az előnye, mit tudunk másképp csinálni. És nagyon érdekes tapasztalatok vannak ezzel kapcsolatosan. A másik meg, amit ugye kérdeztél a napjaink médiájáról, az elég problematikus, de pont ugye azt kell mondjam, hogy az, aki kommentet ír, az már újságíró manapság. Ugye bárki tud csinálni csatornát, ti is tudtatok csinálni csatornát, bárki tud csinálni egy honlapot, bárki, de aki hozzászól egy kommentelő, az tulajdonképpen már a kommentjével valamilyen szinten, még hogyha mikroszinten is, de valamilyen szinten ugye manipulálja jó vagy rossz értelemben, de ezt ne feltétlenül negatív értelemben értsük a manipulációt, de valamilyen módon hat a környezetére. Azaz média munkássá vált tulajdonképpen. Csak hát ez nagyon veszélyes, mert régen ugye, amikor nem volt online, hanem újságok voltak, meg televízió, meg rádió, akkor nagyon-nagyon megnézték, hogy kit, mikor engednek oda, hogy megszólaljon. Volt a tévében, meg a rádióban mikrofonengedély, volt etikai bizottság, mit tudom én, de nem lehetett csak úgy írkálgatni.
De akkor ez egy ilyen nagyon kettős szerep most, nem gondolod? Már mint hogy az online média az nagyon elszabadult, és a hagyományos sajtók meg időben kezdenek korlátozódni.
Hát igen, de...
Legalábbis Magyarországon, hogyha...
Hát igen, de meg ugye az a probléma, hogy az emberek azt gondolják, hogy ami online, az ingyen van. Tehát ugye folyamatosan azt nézed, hogy miközben az Index, az Origo, a 444, vagy nem tudom, az összes nagyobb, és most direkt mondtam a többit, mert hogy miközben rengetegen olvassák, folyamatosan ott van, hogy mi se ingyen dolgozunk, klikkeljél már arra, hogy adsz 500 forintot. De nem, az legyen ingyen, ugye? De miért is legyen ingyen? Hát ők ebből élnek, ebből dolgoznak. Szóval ez egy ilyen nagyon faramuci dolog, meg a YouTube legyen ingyen, meg a Facebook megosztás, meg a minden legyen ingyen. Ugye ez egy nagyon furcsa dolog, hogy de ha lemegyek az újságos, és azt mondja nekem a nem tudom melyik újságra, hogy 240 forint, akkor kifizeted, nem? Most ha az újságosnak fizetsz, akkor online miért nem fizetsz? Tehát az egész most egy ilyen kicsit ilyen abnormális állapot, és valószínűleg csak akkor lehetne megszüntetni, hogyha egyszerre mindenki azt mondaná, hogy mostanában ez a semmi se ingyen.
Hát ez nem fog megülni.
Hát... Na jó, de azért ez mindig alakul, és valami módon fog alakulni. Például gondoljatok vissza arra, hogy egy időben az online-ban az volt marha fontos, hogy hányan kommenteltek. Aztán egy idő után olyan színvonaltalan volt, meg annyi indulat volt, hogy kontraproduktívvá vált. Ma már nem lehet a cikkeket kommentelni. Menj el a Facebook oldalára, olvasd el ott, és ott hozzászólhatsz arccal, névvel. Mert ugye a Facebookon elvileg, mondjuk az emberek 80-90%-a saját nevén arcán van. Persze lehet csinálni ilyen fék ezeket. De ott magában a szájton, ott nem tudod kommentelni. Mert rájött, kontraproduktív, több ember taszított, mint amennyit vonzott a dolog. Szóval azért alakul, meg minden inga előbb-utóbb azért beáll valahogy középre, tehát előbb-utóbb nem fog tovább lengeni, hanem meg fog állni egy egyensúlyi állapotban. Hát nyilván ezt keresik, hogy lehet ezt egészséges módon csinálni. De nekem például a veletek egyidős két fiam, a három gyerekemből a két fiam, mind a kettő megszüntette a Facebook oldalát. Azt mondják, hogy nekik erre nincs idejük, nincs energiájuk, meg nem tudom. Tehát
hát igen, észre kell azért használni, az biztos.
Hát abszolút.
Főleg most, hogy van, nem tudom, már 6 ilyen csatorna, TikTok, Instagram, Facebook.
Hát minden, na jó, de emlékszem, amikor az egyik gyerekem ilyen kiskamasz volt, és jött, hogy hú, 1000 ismerőse van. Igen, mondom, és kik? Sorolt. Hát fogalma nem volt nyilvánvalóan, hát mit tudom én, az iskolából ez az amaz, hát azt se tudta ki az. Hát teljesen értelmetlen a történet. Tehát azért minden, ez olyan, mint amikor beszabadulsz a cukrászdába életedbe először, és bezabálsz, okácsz tőle, meg mosol tőle, és akkor legközelebb már észre fogsz süteményt tenni, nem? Hát ez zajlik csak egy kicsit lassabban.
Jó, akkor gondoltunk egy olyan részre is, hogy egy pár műsorodról beszélgetünk, és ahhoz hoztunk egy-két részt, amivel elindítanánk az adott
egy-két ilyen témát. Reakciót az ilyen nagyobb sportkommentátori megszabadulásaitból.
Az első az pont nem a sportos.
Ja, nem, az első egész pont
maradtalmú. Egy ilyen vicces, és az lenne vele kapcsolatban a kérdésünk, hogy reagálsz, úgymond egy ilyen helyzetre, amikor egy ilyen
vicces... Hogy tudod ezt ilyen nagyon spontán...
Melyik uralkodónk született épp 300 éve?
Igen.
Tarzan? Milyen Tarzan már? Hát megőrültél? Uralkodó! Magyarország... Hát... Hívjuk Mária Teréziának, jó?
Majdnem Tarzan.
Hol jártál?
Nem ugrott be.
Hát azt láttam, hogy nem ugrott be, de a Tarzan hogy került be, az ura? 300 éve született uralkodón volt a Tarzan.
Valamit mondani kell.
Az biztos, és te mondtál is. De mit? Hát hogy? Szerinted? Vagy mit?
Most le fogok esni?
Le. Csak tudod, mi a gond? Hogy neked nincs liánod.
Hoppá.
Maximum csinálhatsz ilyen. Igen, de egyébként ennyi. Lent várnak a gorillák, meg a Jane, meg Chita, meg mindenki.
Ez is sok
sikert.
Sok sikert. Azt nem, de azt tehát szívesen mondom, miért nem beszélünk róla, de igazából szokták kérdezni, hogy az ember készül a poénokra, de hát erre nem lehet fölkészülni. A tény az, hogy a Teréziából a T, az R meg a Z volt megadva. De Tarzan.
Nem is volt jó helyen.
Nem, az a baj, hogy...
Jó, hát lehet, hogy ledobtol ilyenkor valaki, vagy...
hogy ugye ez is egy versenyhelyzet. És pont olyan, mint a sport. És vannak sportolók, akiket a versenyhelyzet földob, és van, akit meg bénít. Tehát az edzésen világcsúcs, és amikor a verseny van, hasra esik. És ugyanez van itt is. Tehát vannak olyan játékosok, akiket földob ez az egész, és jobban teljesít, mint amennyit tud. Tehát saját maga is meglepődik. És van az, akit meg leblokkol. És ez a fiú, azt gondolom, hogy annyira ideges lehetett, hogy nem fogta föl, hogy mi a kérdés. Csak látott betűket, és abból valamit összepróbált rakni. És akkor persze ilyenkor jön a klasszikus, amit ugye nem látszott, de hogy nézi az órát, és úristen, már csak 10 másodperc, jaj, le fogok esni, mi lehet ez, mi lehet, jaj, már csak 5 másodperc, jaj, és nem gondolkozik, hanem az órát nézi, és le is esik. Tehát ez a fiú is szerintem fogalma nem volt, hogy mi a kérdés, mert ha elolvasta volna még egyszer, hogy 300 éve született, uralkodunk, nagyjából ki lehet. És azért, ha más nem, Mária Teréziát hallotta, tehát nem is valamelyik ilyen 3 évig uralkodó, beteges Habsburg uralkodót kérdezték, hanem mégis egy Mária Teréziát, amit ha nagyon aludt történelem órán általános iskolában, akkor is talán valami a ködön átjött, hogy van egy ilyen. De föl se fogta szerintem, csak látott néhány betűt, próbált valami szót berakni, ki se jött volna egyébként. Tarzan. És ugye nem átalja, még ki is mondani, hogy Tarzan. Hát és akkor persze az ember ezen elpoénkodik, hogy de hát mégis hogy, és még meg is kérdezi, hogy le fog esni. Tegyük be valami tartósítószerv, és mutogassuk, hogy ő volt a hülye, nem tudom, tehát ledobjuk. Hát ezek jönnek, tehát nem tudom, de hát...
És egyébként neked nem voltak olyan fáradt pillanataid? Mert úgy olvastam, hogy volt, hogy mondjuk tényleg, amikor távoztál az MTV-től, akkor előtte leforgattatok nagyon valami 30 nap alatt, 27 darab, majd a felpont.
Igen, mert úgy jött ki a felmondási időm, hogy azt mondták, hogy jó, akkor mondjak föl, de akkor még a felmondási időm alatt dolgozzak, és pont úgy jött ki, hogy még a felmondási alatt 27 műsort föl kellett. Mert ez ugye úgy van, hogy naponta 3 műsort tettünk föl, és ezek általában ilyen 5 napos etapok voltak. Itt most nem tudom, hogy jött ki a 27, valószínűleg közben mentem el, vagy már nem tudom, hogy volt. De lényeg az, hogy ugye mitem hétfőtől péntekig felvettünk mindig 15 műsort. És azért az elég húzós már a végén. Tehát ott azért az ember agya már van, amikor ilyen kicsit ilyen lebegő állapotban van. De igazából nem is az volt a probléma, hogy amikor felvétel van, akkor milyen állapotban vagyok. Mert az ember mindig föl tud pörögni, meg föl tudja spanolni magát. Meg maga a játék az jó, csak két műsor között mindig egyre mélyebbre zuhanok, és egyre mélyebbre kell összeszednem magamat, hogy aztán most megint van egy műsor, és azt is meg kell csinálni, és annak is jónak kell lenni. És aki pont abban a műsorban jutott be játszani végre, azzal nem tehetem meg, hogy most a bácsi fáradt, te menjél haza 3 forinttal, és legyél boldog, hanem annak is ugyanúgy jól kell éreznie magát, és annak is ugyanúgy meg kell adni az élményt igazából. És nekem ez mindig fontos volt, az élmény. És mindig mondtam a játékosoknak, hogy figyelj, bármennyit nyertek, az a pénz előbb-utóbb úgy bemosódik az életedbe. Elköltöd. Az élmény az mindig meg fog maradni, hogy te ott voltál, játszottál, bekerültél egy ilyen tévéműsorba, láttad hátulról, hogy történik ez az egész, lesminkeltek nem tudom hányszor, játszottál, leestél, vagy nyertél, stb. Ezt nem fogod elfelejteni. Azt, hogy mire költöttél 1 vagy 2 millió forintot, az 20 év múlva már oly mindegy lesz az életed szempontjából. És nekem mindig nagyon jó érzés volt, ha valaki nem nyert, leesett, de a végén odajött, és azt mondta, hogy jól éreztem magam.
Egy pozitív kritika.
Abszolút. Tehát eljött, játszott, nem nyert semmit, de jól élet. Volt egy élmény, amit elvihetett magát.
És te magad megpróbáltad ezt a leesést, vagy ezt megfagytad?
De hát persze, mert különféle promók, meg szilveszteri műsor, meg nem tudom mit, tehát én is 8-szor leestem, úgyhogy túl lehet élni, igen, bármi van is odalent.
Jó, akkor térjünk hát a sportműsorra, ez egy közvetítésbe, amikor nagyon belendültél a örömbe. Izlan Magyarország.
Igen, hát
igen.
Szalai! Nem a Szalai jó, de...
Megadta, jó van, nehogy már kitaláljon valamit, hogy valaki szélütést kapott, vagy uzatott. Egy-egy megérdemeltük, megdolgoztunk érte.
Hát igen. Az örömmel látom, hogy már 286 000 megnézték. Hát igen, azért az ritka, hogy a kommentátor ugráljon a kommentátorállásban. Tehát nem is nagyon illik egyébként, mert mögöttem is ülnek. De ez egy annyira feszült mérkőzés volt, és annyira megérdemeltük tényleg, hogy gólt rúgjunk, és tényleg a bíró se volt a mi barátunk, és szóval az egész ez egy olyan pillanat volt, ami... Hát egyébként meg, hogy a Mére Szalait mondtam, ebből a képből látszik jól, hogy amikor az ember kint van a stadionban, akkor fönt ül a pitlákba. És amikor mit tudom én, négyen beesnek egyszerre a kapu elé, hogy most melyikről ment be, hát... És a Szalai meg szemét volt egyébként, mert mint utólag kiderült, köze nem volt a gólhoz, viszont úgy rohant ki a szurkolókhoz, és öleltette magát. Én azért gondoltam, hogy ő rúgta a gólt, mert úgy ünnepeltette magát, mintha bármi köze lett volna. Semmi köze nem volt hozzá, egyébként elment előtte a labda, és bent érkezett, nem tudom ki, meg a védők, és a védőről pattant be. De a Szalai úgy ment oda, mint a csapat. A lassításban láttam, hogy ez meg mit örült ott annyira, hát semmi köze nem volt a gólhoz. De minden, ő is örült, én is örültem. Ja.
És mennyiben más mondjuk úgy közvetítenek, hogy ugye mondjuk a Magyarország játszik, hogy közvetítesz olyanokat is, amikor csak ilyen külföldi.
Nincs az olyan
külföldi, vagy érdekeltség.
Hát volt ilyenhez szerencsém, mert azért jártam 3 EB-n, meg 3 VB-n, és abból egy EB-n voltak csak magyarok. Tehát azért, amikor Ukrajnában utazgatsz tök egyedül heteken keresztül Harkov és Donetsk között, és örülsz, ha összefutsz egy magyar újságíróval a sajtóközpontba, az nem olyan vidám dolog. Meg azt tettem észre, amikor az én korosztályomnak ez volt az első alkalom, hogy úgy közvetítsen világversenyről, hogy ott van a magyar csapat is. És azt tettem észre, hogy másképp néznek az újságíróra is a sajtóközpontban. Eleve jobb helyre kapod a kommentátorállást, mert ugye a te csapatod játszik. És akkor jönnek az ízők, kérdezik, te honnan vagy? Hát mondom, hogy Magyarország. Ú, de akkor... És ezt a nevet hogy kell kiejteni? És akkor persze jönnek. De amikor meg nem, tehát nem mindegy, hogy résztvevője vagy, vagy szemlélője vagy. Mert ha résztvevője vagy, akkor azért annak van egy másfajta respekt. Arra nem beszélve, hogy nekem ez az egy meccs adatott a magyarokból Marseille-ben. Szóval az, amikor előző este is a magyarok az utcán, és a másnap lemegyek a szállodába reggelizni, és dugi vannak magyarok. A Gondikám, hát mi volt? Hogy ment? Mert te látta? Tehát hogy ez? És ott lapogatják az ember hátát. Ez egy jó érzés. Persze, hát ott vagyunk magyarok, és akkor stadion előtt már nem tudsz úgy bemenni a stadionba, hogy ne lennének ott. És akkor mi lesz? Hogy lesz? Mit gond? Mit tippelsz? Nem tudsz jegyet szerezni?
És hát van egy sajnos másik oldal, és egy szúros kérdésünk, hogy milyen volt mondjuk ezzel ellentétben egy holland magyart közvetíteni, ahol azért mégiscsak 8-1 lett sajnos a végeredmény.
Kikaptunk 8-1-re, és akkor kaptam az életem, azután a meccs után kaptam az életemben az egyik legnagyobb dicséretet, vagy legalábbis én azt gondolom, mert ugye az volt a meccs, amikor utána Egervári Sándor és a stábja lemondott, a szövetségkapitány és a stábja lemondott. És az egyik másodedzője az Csábi Józsi volt. És ott nem messze lakott tőlünk, és összefutottunk egy pár nappal később. És azt mondta, hogy te, megnéztem a közvetítést, meg a meccset. Fú, mondom. És azt mondta, hogy korrekt volt. Szóval azt gondolom, hogy ha egy érintett, aki emiatt le kellett, hogy mondjon, azt mondja egy 1-8 után, hogy korrekt volt, akkor az nekem az nagyon nagy dicséret volt. Most mit csináltam volna? Tehát rúgjam a homokot a halott oroszlán szemébe? Vagy tehát, szóval mit? Töröljem be? A néző látja. Tehát nem hülye, ugye? Hát az Esterházy Péter is megmondta, hogy a néző tisztában van a realitással, csak eltekint tőle. De tehát most mit egy 1-8-nál? Most arról nem beszélve egyébként, hogy igen, kikaptunk 8-1-re. Az, hogy az a 11 játékos volt ott, vagy nem tudom mennyi, akit még becseréltek, az nem azt jelenti, hogy ők elcsalták a meccset, vagy, mert akkor fölháborodik az ember, hanem ezek most ennyivel jobbak voltak, nekik jó napjuk volt, nekünk nem volt jó napunk. Tehát azért csinyán kell azzal bánni, hogy más emberek életét hogyan minősítem. Mert az az ember másnap bemegy egy közösségbe, de a gyereke bemegy az iskolába. És ez ugyanez a vetélkedőknél is. Tehát ezt a tarzanos rácot is csak finoman volt szabad savazni, mert ő másnap be fog menni a munkahelyére. És mondjuk neki még nem, de hogyha egy idősebb ember nagyon buta, és én nagyon megalázom, az hagyja, hogy ő bemegy a munkahelyére, de a gyereke bemegy az iskolába. És az, hogy a gyerekét szétszedjék az osztálytársai, az apád mekkora hülye, az nem megy. És mi, ez mind a sikert olyan könnyű közvetíteni. Az ilyen kudarcokat, ezeket, ezt nagyon nehéz, hogy azért helyén is kezeljem, ne is mossam föl vele a padlót, de azért ne is csináljak úgy, mint a, mint hogyha meg sem történt volna. Emlékszem, amikor a fiatal kolléga került abba a helyzetbe, hogy kikaptunk itthon talán hollandoktól 4-0-ra, azt hiszem, vagy 4-1-re, már nem is tudom. És akkor ugye próbáltam mondani a végén, hogy de hát azért ez egy szerethető csapat, és akkor a néző azt mondta, na menj te a fenébe. Nem kell, mert nem volt szerethető a csapat. Nem kell szeretni, de meg kell, tehát a realitást az, azért azt érzi mindenki, hogy mi a realitás. És azt el is fogadja az is, aki elszenvedte a kudarcot. Igen, hát kikaptunk 8-1.
Hát meg egyébként volt az elődöntő is, amikor a németek játszottuk, ugye a brazilokkal, ott is volt egy 7-1, és pedig az két olyan csapat, hogy...
Hát bárki beleszaladhat, persze, hát igen. Hát az a brazil, de volt szerencsém ahhoz a mérkőzéshez is, hát...
Egyébként abból is abból készültünk is egy rövid jelenettel.
Hát, jó,
ez pár másodperc.
Nem mondom, de ez csak amikor...
Perc alatt!
Ugye pedig pár perc alatt lőttek sok gólt.
Kedira Cross, megalázó, 4-0. 26. perc, 3
hát, perc, pár perc alatt.
3 gólt kap Brazília.
Nem percet a 3-nak.
Szerintem ilyen még nem volt a világ történelemben. Kedira! Özil vissza, Kedira, 5-0, 29. perc.
Ez ilyen. Hát, szóval mi is láttuk pont
ilyen, de
ezt néztek. Hát sporttörténelem volt, és ez volt az én egy ilyen készülős fajta vagyok. Nagyon sok órát készülök egy ilyen meccs előtt külön is, mert persze az ember mindent tud a németekről, meg a brazilokról, de maga a meccs előtt is utána nézel egy csomó mindennek. A 3-0-án kiderült, hogy egy dolognak nem néztem utána, vagy, amit nem is érzek szakmai hibának, hogy mi volt a brazil labdarúgó válogatott valaha volt legnagyobb veresége. Tehát ezt nem éreztem indokoltnak egy VB elődöntő előtt utána nézni, pont most, hogy mi volt a brazil válogatott valaha volt legnagyobb veresége. És a mellettem ült a kommentátorállásban Hegyi Iván, a sportújságíró, és hát emlékszem, hogy meccs közben elkezdtük keresni az interneten, hogy hogy írjuk be, hogy Brazília a legnagyobb veresége ever. És aztán valamit aztán kijött, hogy 1920-as években Argentinától egyszer kikaptak, mit tudom én, 6-1-re, vagy 6, nem tudom, szóval valami nagyon sokra. De hát, hogy meccs közben ilyen adatokat keressen az ember, hogy mi volt Brazília, valaha volt legnagyobb veresége. Most már ez egyébként.
Igen. Nem tudom, még egy utolsó focis témához esetleg kapcsolatban, hogy így a magyar foci jövőjéről mit gondolsz, hogy most is megint
jutottuk ide? Főleg az aktuális tényekre.
Ja, igen, most a szemléletekre írtam erről egyet. Hát én óvatosan bizakodó vagyok, mert hogy ebből a cikkből is kiderült, én azért elég sok olyan évtizedet éltem meg, amikor bizakodók voltunk, aztán mégis pofára estünk valamilyen oknál fogva. Tehát csak rövid ideig tartott a remény, de talán most már egy kicsit ugye azt gondolom, hogy valami látszik, és ráadásul ezek fiatalok, ezek a srácok zömmel, és azt látom, hogy nincsenek megijedve. Tehát azért az, hogy a 88, tehát jellemző volt egyébként, hogy Csányi Sándor saját bevallása szerint, hogy az MLS elnöke a saját bevallása szerint a 88. percben azt gondolt, hogy ennek vége. Tehát kikaptunk. Mert ez egy ilyen generáció a miénk. Tehát fölnőttünk egy olyan korszakba, meg egy olyan futballon, amikor úgy érezted, hogy hát nekünk megint nem sikerül, és nekünk valahogy mindig az utolsó percbe, és nem tudom, és már amikor azt hiszik, hogy akkor az Ibrahimovics lefordul a 92-be, és berúgja a rövid fölsőbe a király fölött, vagy nem. Szóval valami mindig történik, amin elbukunk. És ezek a srácok meg, ezeket nem láttam, hogy be lennének tojva, és nem láttam azt, hogy elvesztették volna a volt szemük.
Tehát akkor azért van hited a csapatban.
Emiatt van, igen. Tehát és én azt gondolom, és a cikk is erről szól, hogy szerintem nem tudunk még jobban futballozni, mint mondjuk az oroszok, a szerbek vagy a törökök. De csapatban, mentalitásban sokkal jobbak voltunk náluk. Tehát most van egy közösség, és azért az, a mentalitásban azért az is kell, hogy azért tudja, hogy vannak bizonyos képességei. Most ez a szoboszlai gyerek játszott már nem tudom hány BL meccset. Ő már nem fog a Gylfi Sigurdsontól megijedni. És most már játszott a Sigéri is, meg a Dibusz is, meg a Lovrencsics is, meg mit tudom én. És most persze először, ezt fogom mesélni az unokáimnak, hogy játszottam a Messi ellen. De amikor másodszor játszol a Messi ellen, nem tudom, akkor már nem lesz akkora truváj. De most már vannak egy páran, akik játszottak a Ronaldo ellen, most meg így játszottak. Legközelebb már nem lesz akkora truváj. Szoboszlai is azt mondta, hogy hát igen, ott volt a pályán, de hát meg mi is ott voltunk a pályán. Nem? Hát, szóval valami talán változik, de mondom, nagyon óvatos vagyok, mert ha például nem lenne ez a 24 csapatra bővített EB, akkor nem jutottunk volna ki most se. De mégis azt gondolom, hogy tehát ez, hogy mi tovább jussunk ebből a Nemzetek Ligája csoportból, az átcsát, ezt senki nem hitte volna.
Rajongók biztos támogatni fogják a csapatot, a felől nincs kételj.
Hogy, még
hát, hogy a rajongók, mondom, magyar rajongók mindig is nagyon kitartóak voltak, szóval felől nem lesz.
Igen, most gondolj bele, ugye az előző EB-n az első csoportmeccsen legyőztük 2-0 Ausztriát. Nem Angliát a döntőben, hanem Ausztriát az első csoportmeccsen, ami még nem dőlt el semmit. Az emberek kimentek a nagykörútra, megállt a forgalom, ugráltak a villamos állomás tetején, meg mit tudom én. Amikor a hosszú Katinka olimpiai bajnokságot nyert már 3-at, akkor megnyerte Katinka, bontsunk még egy sört. Senki nem ment ki a nagykörútra, nem?
De a foci az ilyen
valami. A futball az valami más. A futball az valami más. És hogyha ha futballban nyer... De most például itt van ez a holland meccs, ugye? Megvertek minket 8-1-re. Hát ezek a magyarok, ezek hülyék. Ha ezek futballozni se tudnak, akkor biztos hülyék. Speciál az, hogy mondjuk több olimpiai aranyat érmet nyertünk, mint ők, azt senki nem tudja Hollandiában. De egyébként igen, a futball az egy ilyen külön univerzum, mert ez valami más.
Tehát még egy gyors kérdés fel is tennénk az olimpiával kapcsolatban, mert lassan kifutunk az időből is. Ugye ez egy nagyon komoly képviselő voltál még az olimpiának korábban, a Budapest Olimpiai Mozgalomban, és ha jól tudjuk, akkor említetted is, hogy egy nagyon színes, élénk képe van az olimpiának, és hogy mégis erről tudnál kicsit mesélni, hogy miért gondolod azt, hogy nagyon jó lenne itthon is egy olimpia, akár a későbbiekben, vagy...
Mert az olimpia, tehát én mindenkinek azt kívánom, hogy egyszer életében jusson el olimpiára. Ami nem olyan könnyű, de mondjuk legközelebb talán Párizs, vagy nem tudom. Én amikor először voltam olimpián 92 Barcelonában, akkor jöttem rá, hogy ez itt valami más. És ezért hozzá kell tenni, hogy ez 92, tehát nem sokkal volt a rendszerváltás után, úgyhogy én 64-ben születtem, tehát a szocializmusban nőttem föl, vasfüggöny, stb. És ott jöttem rá, hogy a világ az valami egészen más dolog, mint amit mondtak nekünk. Tehát a határok, a feszültségek, ezek mind ilyen gerjesztett dolgok. Az átlag ember, az a világon mindenhol egyforma. Szeretne békességben, biztonságban, szeretetben élni, mosolyogni, tapsolni, örülni, tök mindegy, hogy honnan jött. Egyformák vagyunk. Minden más az az általánosításból születik, meg a történelmi sérelmekből, meg egy csomó mindenből. Most ráadásul, hogyha ott vagy a helyszínen egy olimpián, akkor nem az, mint amikor a tévében nézed, hogy bekapcsolod reggel és estig egymás után mennek a sportesemények, hanem kimész egy-két sporteseményre, ahova tudtál jegyet szerezni, és egyébként meg élsz a városban, élsz az olimpiai központban, ott vagy az emberek között. És sokkal inkább átjön ez, hogy ott van az egész világ. És nem kell, tehát nem olyan, mint a futballstadionokban, hogy rohamrendőrök választják szét a szurkoló táborokat, hanem ott van mindenki tök normálisan, és beszélgetnek egymással, és ott az ászló a nyakába, meg a sál a nyakába, meg jelvény cserél, meg nem tudom, meg megszólítja sorbálás közben, hogy látom, Mexikóba jöttél, tegnap nyertetek, gratulálok. És tök normális a dolog. És nekem ez egy olyan érzés volt, olyan jó érzés volt, olyan élmény volt, hogy azt kívánom, hogy ezt valahogy mindenki élje át. Most, hogyha nyilván, hogyha a Budapesten lenne az olimpia, akkor ezt, sőt nem csak Budapesten, ugye, mert ez magyar olimpia lett volna Isten igazából. Debrecennel, Szegeddel, a Balatonnal, Győrrel, stb. Székesfehérvárral. Hogy akkor ezt át lehetne élni, és azt gondolom, hogy ez részben adna egy csomó energiát, részben egy csomó mindent lehetne belőle tanulni, emberek rájönnének, hogy ez az egy alapvetően jó dolog. Természetesen én is úgy szeretnék olimpiát, hogy azért azt ésszel csináljuk. Tehát nekem is van 3 gyerekem, szeretném, hogyha ebben az országban élnének, itt születnének az unokáim. Tehát nem akarok úgy olimpiát, mint ahogy a görögök, hogy tönkre tegyük bele az országot, hanem úgy, mint például a spanyolok Barcelonában, vagy az angolok Londonban. Tehát lehet ezt ésszel is, meg normálisan is, meg úgy is csinálni, hogy előrébb vigyen bennünket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az emberiség egyik legjobb találmány az olimpia. Persze ezerre dolgozunk rajta, hogy valahogy tönkre menjen, mert tele van pénzzel, meg korrupcióval, meg doppinggal, meg mindenfélével, de azért alapvetően ez egy jó dolog, és nem kéne kidobni a gyereket a fürdővízzel együtt. És én ilyen is örülnék, ha ez itt lehetne Magyarországon. Egyébként azért is örülnék neki, mert egy ilyen pici nemzet mivel tud kitűnni? Most vagy elfogadjuk, hogy kicsik vagyunk, és mi kérünk elnézést, hadd üljünk már meg itt a kályha mellett a sarokban, nem mindennel egyetértünk, amit ti nagyok gondoltok. Vagy azt gondoljuk, hogy igen, tudomásul vesszük, hogy vannak nálunk nagyobbak is, de azért mi ezt, meg ezt, meg ezt meg tudjuk csinálni. És azt gondolom, hogy a Forma 1, meg egy csomó minden, a Budapesti Tavaszi Fesztivál, a Sziget Fesztivál, egy csomó minden meg tudja mozgatni a világot, és meg tudjuk mutatni azt, hogy igen, kicsik vagyunk, de van gógyink, vannak ötleteink, van kreativitásunk, igenis meg tudjuk magunkat mutatni. És a sport az például egy nagyon jó eszköz arra, hogy megmutasd magad. a világnak. És nem csak az, hogy Magyarország az első és himnusz, hanem az is, hogy meg tudunk például csinálni egy világeseményt. Szóval az, hogy például a 2017-es úszó vízilabda, tehát a vizes világbajnokság akkor a port kavart, az egy dolog. Az meg egy másik dolog, hogy utána arról beszéltek az egész világon, hogy ez tök jó volt. És most mi lesz két év múlva Koreába, mert ott nem fog ennyi ember üvölteni már a délelőtti előfutamok során. Úgyhogy szerintem ez jó lenne, meg fontos lenne. Kicsikét öregecske leszek, mire ez esetleg meg fog valósulni. Szerintem reálisan 2040. Hát majd meglátjuk.
Bízunk benne, hogy ellátogatsz rá.
Én is.
Legalább. Egy gyors kérdés még, hogy most, hogy itt talán több szabadidőd is van, de akár a régi időkre is visszautalva, mi a legfőbb szabadidős tevékenységet, hogy szereted tölteni az idődet?
Hát egyrészt a kert otthon még soha nem volt annyira patika, mint idén, tehát tavasszal is csodálatos volt, és most is remekül néz ki, most még egyet kell majd gerebéznem, de egyébként remekül néz ki. Sokkal többet tudok olvasni, az mindenképpen fontos, rengeteg könyv van, ilyen könyvvásárló vagyok, hogy majd egyszer elolvasom.
És most,
hát egyébként igen, meg majd a hosszú hideg téli éjszakákra. Meg elővettem egy régi gyerekkori hobbimat, apám szeretett ilyen kis repülőmaketteket építeni. És azt gyerekként én is csinálgattam, és mindig vágytam rá, hogy na majd egyszer. És igazából ezt most így körülbelül egy éve elővettem szerszámokat, nem tudom micsoda. És most még van is egy kis időm arra, hogy építgessek mindenféle maketteket. Épp a pár napja fejeztem be egy repülőgépet, és fú, és nem... Hát jó volt. Úgyhogy ilyesmi.
Jó, hát köszönjük szerintem akkor az interjú végéhezért nagyjából. Még egyszer, hogy itt voltál, nagyon örültünk. Ez volt a Magyar Siker Story Podcast.
Köszönöm én is a lehetőséget.